ele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, de nincsen egyáltalán semmi bánata a hócipős tábnak, mert hogy így, hogy beköszöntött a szeptember, és az ifjak visszaültek az iskolapadba, a tele a hócipőnk örök ifjai visszaültek a stúdióba, Farkasházi Terivel és Selmeci Tiborral újra nekicsapunk a közéleti politikai hírek szórakoztató elemzéséhez, de hogy ne csak szórakoztató iparilag, hanem jogilag is megfelelőek és hallgatóbarátok legyünk. Itt van velünk dr. Magyar György ügyvéd is, és ezzel kiegészültünk teljesen a mai adásra. Szervusztok!
Tisztelettel!
Szervusztok! Ha már megszólítottál, akkor rögtön levizsgáztatnálak, mert tanévnyitóról volt szó, ugye? Hogy tudod, hogy most már nem tanévnyitó van, hanem nemzeti tanévnyitó. Ez hanyadik volt az idei?
Ezt nem tudom pontosan megmondani, de hogy minden nemzeti, ezt tudom. Azért tudom, mert én magyarnak születtem, és át kell keresztelni magamat nemzetire, hogy legyen valami helyben valóság.
Majd utána a Magyar Bálintot is eljövjük, és talán egyszer Magyar Péter is eljön, de nem tudod, hogy hanyadik nemzeti tanévnyitó van?
Bocsánat, én erre a kérdésre nem tudtam válaszolni, háromszor a Pankotai Lili jött helyettem ezért.
Büntibe voltál?
Igen. Tessék.
Hát számon tartod ezt? Én nem.
Hát mikortól lehet az első nemzeti tanévnyitó? Horn, Gyurcsány.
2010-től. Annak van realitása.
Tehát a
16. Jó a válasz?
Nagyszerű.
Hát kikövetkeztem.
Igen.
Kikövetkeztünk.
Igen.
Hogy telt a nyár ebben a 6 hetes szünetben? Ki mit csinált? Ki merre járt? Köcsén voltatok-e? Nagy buli volt?
Én voltam.
Ó.
De nem azért, mert eltelt a nyár, hanem azért mentem oda, mert én balatoni ember vagyok, én nagyon szeretek a vízbe lenni, egyébként a nyáron a vízbe vagyok, ha keresel, de amikor szárazon vagyunk, akkor megkérdeztem most vasárnap reggel a feleségemet, hogy úszni megyünk, kerékpározni megyünk, vagy Köcsére. És miután a feleségem dönt, mint mindenhol máshol, ugye, azt mondta, hogy Köcsére megyünk. És ez nekünk 20-25 kilométer istenje meg volt szervezve, oda lehetett menni, de amikor be akartunk menni a településre, akkor a rendőrök is ott álltak, és közölték, hogy ide csak a meghívottak mennek, a másodosztályúak tessék megkerülni az egész települést, bemenni az erdőbe, bemenni a völgybe, és úgy bejutni a főtérre, mert ott lesz a Tiszának az összejövetele. Ne tessék a település közepébe begyalogolni.
Ha már rendőrös mondtál, akkor én is egy rendőrös mesélek. Én Füreden élek, Tihanyba se jutottam el, viszont a múlt héten eljutottam Várpalotára, egy helyendi kiállítás volt, és a kedves főpolgármester azt mondja, érdeklődött, hogy mikor voltam Várpalotán, mondtam, hogy többször föléptem, de elmeséltem egy esetet. A Veszprémi ünnepségekkel jöttünk haza, Veszprém Festről, nagyon jó koncert volt. Éjjel fél egykor mentünk át Várpalotán, lemeszelt egy rendőr, mert egy nagyon lassú kocsit kikerültem záróvonalon. Ez a két kocsi volt akkor Várpalotán éjjel fél egykor.
Akkor is bűncselekmény.
Így van, mondta, hogy 10 000 forint, azt mondta a feleségem, de most, hogy ön megbüntetett, itt a mögöttünk is átlépték a záróvonalat, azt mondta, akkor 20 000. Mondta, Mimike, akkor ne viccel, hogy mit mennek fel az árak. És kérdezte, hogy mennyi a havi jövedelmem. Mondtam, 1 000 000 forint, ez 20 évvel ezelőtt volt, akkor ez egy nagyon nagy összeg volt. Azt mondja, hogy, mondom, miért tilos? Azt mondja, és honnan jönnek? Mondtam, itt Veszprémbe kiaboltuk egy benzinkutat, és most sietünk haza. Nevetett, elengedett. Én is gondoltam, milyen jó pofa vagyok. Reggel kinyitom a rádiót, az éjjel kiaboltak Veszprémbe egy benzinkutat.
Az én nyaram meg úgy telt, hogy elmentem Horvátországba 2 hétre a tengerpartra, első nap megcsípett egy pók, és ekkora lett a lábam. 2 hétig nem tudtam bemenni a tengerbe, csak néztem, mint szegény Mikes Kelemen Rákócit, hallgattam a mormolását, viszont elmentem az orvoshoz, és van ilyen kis kék kártya, amit lehet kapni nálunk, ilyen egészségügyi akármi.
Európai.
És 1 euró volt a vizitdíj, tehát ilyen gyurcsányista közepbe kerültem. Kaptam penicillint, 2 hétig szedtem a penicillint, patikába 3 eurót fizetett, tehát érdemes ezt a kék vackot kiváltani, és érdemes, nagyon szép a tenger, úgyhogy nézze, hogy másik hogy fürdik.
Mi is használjuk ezt az egészségkártyát. Én vagyok sokat Spanyolországban, és nekem ugyanígy megdagadt a lábam, fogalmunk se volt, hogy miből származik. elkapott a hospitál, úgy, ahogy van, vittek, hoztak mindenhova, nagyon gyorsan, majd egyszer csak infúzióra kötöttek, és 20-50 szóval mentem a lábammal. Nem tudom, hogy csinálták. És egy fillért nem fogadtak el.
Magyarán a tanulság az, hogyha ilyenek az árak, akkor ha előtt az autó, a mentősnek azt kell, hogy vigyen át a határon, akárhova.
Orbán Viktor is volt az Adrián, és a Bence kiszúrt valamit, amit egyetlen lapsevetésze, Börzsba volt, ugye, Schmidt-Major segítségével, és megnézte a flight radaron a Bence a repülési útvonalat. Kérlek szépen, ugye Börzs az tőlünk délre van, viszont nyugatra indult a repülőgép Budaörsről, majd egy éles, majdnem 90%-os kanyarral délnek vette az irányt. Hol volt ez a 90%-os derékszög?
Moszkvában.
Nem, 60 pusztánál.
Hoppá.
Hát miután nagyon ciki neki kocsival oda menni, hogy megnézze a papa birtokát, mert ugye...
Miköze hozzá.
Igen. Hát gondolták, hogy megnézik repülőről. Nem pont fölötte mentek el, mert ugye akkor csak a cipőjüket látták volna. És négy nagy portának felajánlottuk, hogy a hócipő, amiben lehoztuk ezeket. Ez az előző hócipő, itt vannak a flight radarnak a képei róla. Sőt, még nem voltak teljesen fent 60 pusztánál, tehát tartották azt a magasságot, hogy láthassák. Gondoltuk, hogy akkor többen láthatják ezt, vagy olvashatják, hogy ez megtörtént. Az egyik azt mondta, hogy ez úgy lenne érdekes, hogy le is szálltak volna oda. Mondom, hát ez nem egy iránytaxi, hogy egyenként veszik fel az utasokat. A másik azt mondta, hogy lehet, hogy ennek repülés technikai okai voltak. Mondom, hát légi folyosó van, 60 puszta.
Lesz. Építünk, persze. Meghosszabbítjuk 60 pusztáig.
Tehát van golfpálya, van arborétum, van sportcsarnok, van akadémia, van stadion, van kisvasút, és akkor még egy légi folyosó. És láttál már derékszögű légi folyosót?
Unortodox.
Az mi belefér?
Ha már repülőben, bocsánat, nekem az egészben az érdekes volt, hogy pont a házassági évfordulóján repült el foci meccset nézni, és erről eszembe jutott, volt egy nagyon régi ilyen sztori, hogy a pacák nézi a meccset, feleségbe hisztizik, hogy hát ma van a házassági évfordulónk, hát te meccset nézel, te jobban szereted a Fradit, mint engem, mert a pacák, nyugi drágám, én nálad még az MTK-t is jobban szeretem. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy aznap repült.
De megemlékezett Köcsén is a igen, saját házassági évfordulójáról, és Magyar Péter gyönyörűen replikázott, gratulált.
Igen.
Ez így normális. Megmondom őszintén, hogy retorikai értelemben, én azért sokat tanultam, sokat tanítottam ilyesmit, nagyon debatőr Magyar Péter.
És Orbán Viktor, aki kiválóan válaszol az összes általa megfogalmazott kérdésre.
Hibátlan.
Csak egy ilyen, hogy mondják, donor révén teszi föl saját magának.
Igen, és meg is válaszolja.
Igen.
Igen. Szóval Péter vonatkozásában azt kell mondanom, hogy jó neveltetésű fiatalember, jó képzést kapott, jogi végzés, nagyon jó véleménnyel vagyok. Az ő fellépő képességéről, gyors reagálási képességéről nagyon hamar kapcsol. Ha riportban van, vagy beszélgetésben van, nagyon ügyesek a kibeszélései, és nagyon gyorsak a reakciói.
Bocsánat, csak egyetlen kérdés, hogyha te itt valami nagyon vadat mondasz, és ezért beperelnek mostanában divat, te képviselheted magadat, és akkor megsporolod az
ügyet? Persze.
Vagy számlázol magadnak?
Minden, nem kell számlázni feltétlenül, én szoktam csinálni pro bono is, tehát aha, adhatok magamnak is kedvezményeket.
És akkor átadod a szót magadnak?
A jog megengedi, ugye a jog végzettek, saját magukat képviseljük, következésképpen vannak olyan elemek, akár büntetőben, akár más jogesetek vonatkozásában, amikor például a kúriánál kötelező a jogi képviselet. De ha neked megvan a jogi képesítésed, nem humorista vagy, hanem jogász vagy, akkor önmagadat is képviseled.
Na hát itt már azért többször megénekeltük a magyar politikai élet szívcsakráját, Köcsét, ahol a korábban említetteken túl hangoztak el még fontos dolgok, ugyanis Orbán nemzeti konzultációt hirdetett Köcsén a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről, akik ezzel elvesztették a szavahihetőségüket, már pedig ez a választás a bizalomról fog szólni. Konz Zsófia, családokért felelős államtitkár szerint a magyaroknak joga van elmondani véleményüket, ugyanis az ő pénztárcájukba nyúlna bele a Tisza. Mire Magyar Péter bejelentette, hogy ellenkampányt indítanak, bemutatva a Tisza adó csökkentési terveit, és a Fidesz kormány már eddig bevezetett adóemeléseit és adókedvezmény csökkentéseit.
Orbán Viktor a következőket jelentette be Köcsén. adómentes CSED és GED 50%-kal növel gyermekek utájára adókedvezőny, 3%-os otthonteremtési program, nyugdíjas utalvány, 3 gyerekes anyák adómentessége, nyugdíjkiegészítés, 6 havi fegyverpénz, 2 gyerekes 40 év alatti anyák adómentessége, 13%-os minimálbéremelés, 13. havi nyugdíja kifizetése februárban. És ezt a következővel indokolta. Miután nem tudta elintézni az amerikai elnök a békét, és a szankciók, illetve a háború blokkolja a gazdaságot, a gazdasági növekedés sem ment föl oda, ahova szeretük volna, ha fölmenne, ezért az összes célzott programunkat fél évvel odébb kellett elhalasztani. Tehát most van az ideális állapot, amikor tökéletes állapotban van a gazdaság, ugye mínusz 0,1%-os volt a növekedés az első fél évben. Ahogy 2022-ben a lovak közé dobta a gyeplőt, amikor csinált egy ilyen választási költségvetést, és azt a inflációt nyögi még ma is az ország, Európa legnagyobb inflációját csinálta, és ezt beszopják tőle?
Igen, erről szól.
Hát ehhez képest, amit 2006-ban a Gyurcsányék csináltak, hát ez összeült a négyzeten.
Így is lehet mondani, de azt kérdezted, hogy megeszi-e a közönség. Nagyon megeszi, mert egy picit elfogult a közönség, másrésztről nem kap kellő információkat. Te tudod a legjobban, hogy a vidéki lakosok jó hányada csak a TV2-ből, az M1-ből és a Kossuth Rádióból tájékozódik. Nekem elmesélte egy vidéki villanyszerelő, hogy bejár a házakhoz, hiszen a környéknek ő a villanyszerelője, ott beszélget a háziakkal, és mindenkitől azt hallja, hogy valami szörnyű ez a Karácsony Gergely. És kérdezte, hogy és ki az a Karácsony? Azt nem tudják. Tehát elég csak azt hallani, hogy őt nem szeretjük.
Azt hiszem, a Závercnél volt az, hogy megnézték a Fidesz törzsbázisát, 8 általános, vidéken él és 60 év feletti. A Brexitet kérlek szépen, amikor megszavazták, azt a nyugdíjas, idős, vidéki angolok szavazták meg a legnagyobb mértékben, és volt egy ilyen, föl lehetett menni, hogy mivel jár a Brexit. Tudod, mikor volt hatalmas érdeklődés iránta? A szavazás után.
Igen.
Tehát egyáltalán nem akarom bántani a 8 osztályt végzetett a vidékieket és az én korosztályomat, de a legkevésbé tájékozottak.
Jó, Veres Péternek 4 általánosa volt, és mégis óriási könyveket írt, de egyébként még hozzá, hogy nagyon nagyok a kedvezmények. Tehát való igaz az, hogy egy 4-5 gyerekes szabolcsi roma családban nevű asszony, akinek nincs munkája 30 éve, az levonhatja az adójából a választási krumplit. Tehát ezek olyan előnyök, hogy ez behozhatatlan.
Így lehet választást nyerni.
Igen.
Megjegyzem, a Magyar Péter ígérete is ennyi szóval nehezen teljesíthetők, de elmondok egy kis anekdotát erről. Markos és Nádas fogadta, hogy ki tud nagyobb Árpád-házi királyt mondani. Azt mondja, Markos, 4. Béla. Azt mondja, Nádas, 5. Béla. Markos jelmülte, de 5. Béla nem volt. És?
Hát ez az. Ez a Makau, ismered ezt a Makau játékot, nem? Hogy játsszuk le.
Igen.
Mondja egy számot, tehát én azt mondom 23, akkor azt mondja 25, akkor én nyertem. De fordítva, a pasas már odafigyel, és akkor most pedig az nyerte, aki kevesebbet mondott. Ügyes. Tehát a játékszabályok változtatásában a Fidesz és a NER élen jár.
Na most többször elmondta Orbán Viktor, a Magyar Péter, hogy kiskakas, kiskakas, kiskakas. Na most ez egy népmese.
Igen.
A kiskakas Zsémánt félkajcárja, ugye, aki a török császár udvarában visszaszerzi a kajcárját. Pozitív figura. Igen. Hát ha most ezt fordítva, mondjuk a Magyar Péter jött volna azzal, hogy az Orbán Viktor egy kiskakas, most képzeld el ezek a nemzetféltők, hogy lesaptak volna, hogy nem ismerik az eretnek ellenzékiek a népmeséket. Nem tudtuk, hogy mit adjunk címet a Hócipő címoldalán. 2 verzió volt, téged is megkérdeztünk. Az egyik az volt, ugye, hogy Magyar Péter ugye először volt Köcsén, és kicsit magára irányította a figyelmet. És az egyik címjavaslatunk az volt, hogy Sólyom a hasfészekben. Ugye volt ez a Berkesi sorozat, Sólyom a hasfészekben.
Igen, igen, igen.
A másik, ami kézenfekvő volt, hogy Kiskakas a császár udvarában. Csak hogy képzeld el, annyira sietünk, ugye vasárnap volt ez a Köcsei esemény, és hétfő reggel le kell adni az egész lapot, és a Bence egy ékezetet elfelejtett, az utolsó pillanatban vettem észre, és úgy jelent volna meg a hócipő, hogy kiskakas a császár udvarának. Az Istenem most volna rólunk, hogy ez egy durva szó vicc.
De hát igazából lehet, hogy az a népmese, amit most idéztél, Teddy, azt mi ismerjük rosszul. Tehát igazából nem tudom, Orbán Balázs, hogyha megkérdezzük majd, akkor ő lehet, hogy el fogja mondani, hogy ezt a kiskakas rosszul csinálta, hogy odament és visszaszerezte a gyémánt félkrajcárt, hogy valójában az mindig is a török basáé volt, és hogy milyen hálás lehet a kiskakas, hogy egyáltalán beengedte őt oda a török basa az udvarába, szóval igazából csak minden keretezés kérdése, jelenkezett, és bármikor kiderülhet, hogy mi vagyunk a hazárulók.
Jelentkezett, hogy a háremben szeretne felvételt nyerni, nem? Ez lehetett, mert onnan kezdve van ez az LMBTQ szerelem.
Így van.
Nem?
Nekem csak egy probléma, hogy mi lesz az a sok szerencsétlen hívővel, akik imádják, és ha esetleg ugye nem jön be a jövő évi választások, olyanok, mint akkor a 20 Jánost égették, és ment a néni a rőzsével, és mondta, hogy szent együgyűség. Ugyanez van. Rejtély. Mi lesz velük?
Tudom, hogy ez egy ironikus műsor, de a legkomolyabban mondom, hogy abszurditás. 16 év alatt 16 nemzeti konzultáción vagyunk túl, 70 milliárd forintot égettek el ezen a jogcímen.
Hát akkor hány stadiont lehetett volna építeni?
És milyen alapon csinálnak nemzeti konzultációt a Magyar Péter programjából? Hát ez egy Fidesz nemzeti konzultáció közpénzből. Most azt mondta, hogy majd ügyesen megoldják, ugye okosban.
Ezt tetszett nekem a legjobban. Azt mondta abban a bizonyos podcastban, hogy izzadnak a jogászok, hogy megfogalmazzák okosan és jogszerűen a feltett kérdéseket. Én úgy láttam, hogy ő izzadt. A jogászok nem szoktak izzadni. Tudod, akkor szoktak izzadni jogászok, ha tárgyalóteremben forró a hangulat. De önmagában az a körülmény, hogy így kell a jogásznak kérdést megfogalmazni, az meglátásom szerint már tényleg antihumánus, mert arra kényszerítik a saját belső híveiket, hogy így mondjam, a stábtagjaikat megfelelő fizetés ellenében, hogy őrültségeket csináljanak. Csak visszatérve az alapgondolatra, általában, most legutóbb, vegyük példának az Ukrajna EU-s csatlakozását, vagy azt megelőző az alkotmánymódosítással kapcsolatos konzultációs kérdéseket, el voltak döntve. Hát elő volt terjesztve. Mire megjött a válasz a hozzáértőktől, addigra a döntés megszületett. Tehát a legnagyobb csalfaság az, és nevezzük ezt akár választási csalásnak is, mert befolyásolom a választói akaratot, amikor döntés után kérek ki véleményt. Hogy néz ez ki?
Az eddigi nemzeti konzultációk, most csak a mázat és a csomagolást mondom, azokat el lehetett úgy adni, hogy felhatalmazást kérünk, megkérdezzük mi a népünket, a lakosságot, hogy mi mit képviseljünk a gonosz galád Brüsszellel kapcsolatban, vagy a nem tudom ránk erőltetendő különböző ideológiákkal szemben. Most viszont a legnagyobb ellenzéki pártnak egy programpontjáról kéri ki a kormány a vélemény. Tehát és mi lesz? Tehát erre szoktak igazából választásokat rendezni, hogy a lakosság eldöntse, hogy hisz-e valakinek az ígéretének.
A római katona, amikor a váltságdíjat szedte be a gal katona a rómaiaktól, és csalt, akkor mondták, hogy csal. Erre oda dobta a mérlegre a kardját, hogy vévictis, jaj a legyőzötteknek. Hát így vagyunk. Hát olyan mindegy, hogy mit mond egy jogász.
De 14 milliárd alkalmanként.
Elmeséltem ezt a negyedik Béla, ötödik Bélát, hát ez a Fidesz által ígért dolog, ez hatodik Béla, hetedik Béla, nyolcadik, kilencedik Béla. Emlékszem, a Novák Katalin még családügyi államtitkár volt, aki egyszer 20 másodperc alatt 30-on mondta azt, hogy család. És amikor Orbán Viktor egy évértékelésen felsorolta ezeket a népboldogító intézkedéseit, nem tudok más mondani, de ilyen szexuális öröm olyan volt az arcad. De miből? Benedek Tibor kérdezte a 60-as évek
tulajában.
De miből?
63 percig beszélt Köcsén a miniszterelnök úr, ezzel fejezte be a beszédét. Én csak azt tudom mondani, mostantól kezdve mindenki tényleg tegyen meg mindent, amit tud, mert ismernek engem, nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik, meg durváskodik. De higgyék el, semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.
Én szerintem ez már a végkezdete, mert lényegében ez a mondat azt jelenti, hogy Orbán Viktor saját magát fenyegeti.
És 16 éve nem volt erre szükség, úgy látszik, csak most. Vajon miért?
és néztem ezeket a lelkendező embereket, nagyon ügyesen meg volt csinálva, az elsősorban kiültetik az űrhajósokat, hogy Magyarország már ugye fentől néz
az egész. Pali bácsi is ott ült.
Igen, jaj, de jó.
Hát mint űrhajós, nem?
Mint aki repült. Igen. Tabukám.
És a bámult, és beültettek egy csomó lelkendező fiatalt, ilyen áhítattal bámultak, csomó csinos hölgyet, akik ülve aludtak, mert előző este fodrásznál voltak, és áhítattal lesték a szavai, de tulajdonképpen, amit Orbán Viktor elmondott, hogy az Európai Uniónak vége iszlámosodott, és az egész szétfestett, ahogy ő mondta, és lefestett egy olyan képet, hogy gyakorlatilag, amit a Kövér László javasolt, föl kellene akasztanunk magunkat ebben a helyzetben, és ők boldogan hallgatták ezt az elemzést. Kerestem egy embert, akinek úgy hinnék, vagy aki már letett valamit az asztalra. Balatonszászon mindenki mondhat, amit akart, te voltál ott egy párszor. De csak a filmrendezőket mondom, hogy kik voltak ott, kérlek szépen. Ott volt a Bacsó, a Szabó, a Jancsó, a Magkároly, a Gótár, a Jeles, a Fehér György, a Kovács András, ott volt a Darvas Iván, a Kálai, a Garas, a Hauman, TGM, Hankis, Őrsi, Petri, Spíró, Faludi, Fejtő, Gönc. Hát most végignéztem ezt a társaságot, ezt a lelkes társaságot. Hát ki az, akitől venni használt kocsit?
Én ezt a fenyegető beszédet, amit itt elhangzott, ezt én láttam filmen. Egy szappaból farakott pisztollyal Woody ellen mondta, hogy semmi cicó. És ez körülbelül ugyanannyi, hát ez értelmében, hatásában.
Csak elkezdett habzani.
Mert az igazi pisztoly is megvan, csak az a Putyinnál van.
Igen. 80 éves leszek pár hónap múlva, és azt gondoltam, hogy nekem nagyon érdekes volt az életem, mert én az elmúlt 1000 évet végélhettem. Csak fordítva. Ugye elég sokáig éltem a szocializmusba, utána jött a kapitalizmus, és a végén most megismerkedtek a feudalizmussal. Tehát ezek a hitbizonymányok, ezeknek a papoknak adott dolgok,
hűbérrendszer. De elfeledkezett valamiről Orbán Viktor. Rákényszerült arra, éppen Magyar Péter okán, hogy kinyissa a Köcsei beszélgetést. A Köcse eddig 100 éve, vagy nem tudom, amióta csinálják, zárt körül volt. És akkor emlékezz vissza, hogy szivárogtak ki belőle különféle információk, ezt azt mindenki úgy interpretálta, ahogy akarta. Most pedig a beszéd már meg volt írva, ott volt benne ez a fenyegető tartalom is, szerény megítélésem szerint, és utána jött az a határozat, hogy közvetítjük. És ez egy belső mondás lett volna, hogy mindenki dolgozzon, gyerekek, ne dezertáljatok, ne menjetek sehová, mert szükség van mindenkire, különben nem fogunk nyerni. Ezt ő belső közlésnek szánta, következésképpen utólag jött ez a variáció, hogy mégiscsak kitesszük hagylásra a nagy nép, következésképpen elfelejtették ezt a részét levenni a mondani
való. Na, nagy nevek 50 percig mesélt Kínáról, az Egyesült Államokról és Európáról, a halódó Európáról, hogy Nyugat-Európa meghalt, és Közép-Európa lesz a kereszténység őrzője, és ez a kis független ország, aminek óriási ásványi kincsei vannak, ugye, csodálatos természeti kincsei vannak, én imádom a hazámat, ezen a nyelven tudtam csak dolgozni. Hát eszem ágába se volt soha, hogy máshova menjek. De ezt autarkiának nevezik. Hát ennek a kis országnak, mint egy falat kenyér, úgy kell a Nyugat-Európához való számtalan kapcsolat. Hát
most találta kőolajat Galga hívizet.
Egyébként nincs teljeségben, valóban azért itt vannak olaj, meg egyéb kincs. Most találtak olajat, nagy mennyiségből, 70% a répce, de attól még nagyon nagy, szóval működik a dolog. És a feudalizmussal annyi bajom van, hogy abban voltak szabályok. Tehát a földesúrnak gondoskodnia kellett a jobbágyról. Nálunk pillanatilag az van, hogy ezek a 1 forintért kastélyt vásároló Lázár Jánosok, azok időként föltámadnak, semmit nem gondoskodnak.
Idézem a miniszterelnök urat. Elmondta, hogy Magyar Péter hogy van Brüsszel zsebében. Ma a Brüsszel támogató politika vezetőjének fogják a kezét Brüsszelben a mentelmi joggal. A mentelmi joggal, kétszer mondta. Példátlan eset, hogy nem adják ki a mentelmi jogát egy Magyarországon köztörvényes vádak alá helyezett, vagy köztörvényes gyanúsítás alá helyezett személyet szemben. Most tegyük föl, hogy Magyar Péter mégis ott volt a belvárosi klubban, és utána valakinek elvitte a mobiltelefonját, és bedobta a Dunába. Most ezt hasonlítsuk ahhoz, a 60 pusztához, a miniszterelnök kőbányájához, a miniszterelnök szomszédjához, a miniszterelnök vejéhez, aki lassan most már Királyi Palotát is megveszi szállodának, a Tőzsdepalota, a Schlossberger kastély, a Gellért szálló, a Dorotea mellé. Ő tudja, hogy sokat kell lopni, mert hogyha akkor még MSZP volt, hogyha egy kis MSZP lovás is van, akkor az emberek elítélik, ugye, mert minden egyforma. De hát a jog nem súlyozza a dolgokat. Hát Churchill több tízezer angol halálát okozta tengerészeti miniszterként Gallipolinál az első világháborúban.
De megmondta előre, hogy csak nyugis lesz, és szenvedés.
De utána a század legnagyobb politikusává vált. Most egy mobiltelefonnal azt mondja, hogy ez egy köztörvényes bűnöző? Ezt mondja, a szót nem használta.
Ezt mondja, de az 500 milliárd, ami hiányzik a Nemzeti Bankból, az nem érdekes. Azt nem vizsgáljuk.
De maradjunk a családjánál.
De miért maradjunk a családjánál, amikor köztörvényes bűncsekmérő van szó? De
amit tudjuk. Felsoroltam Orbán családba, azért dupla karkötőt adnak, nem?
Ez a gond, hogy most beszélhetünk itt mentelmi jogról Magyar Péter esetében, az az ő szerencsétlensége, hogy itt Magyarországon van, mert hogyha egy balkáni vagy lengyel bukott politikus lenne, akkor elég lenne csak megérkezni Magyarországra, és akkor semmiféle kiadatás. Nem lenne, itt el tud akkor bújni. Az a probléma, hogy ő eleve innen indult.
Ez valami borzasztó. Én szerintem mindig van mélyebb.
De én szerintem áprilisban adjunk Orbán Viktornak elmentelmi jogot.
Tényleg mentelmi jogra hivatkozni, meg vádról beszélni.
Na de a súlya.
De nincs vádalap. Hát ez a dolog lényege, hogy a legfőbb ügyész Magyarországon úgy vélte, hogy kérni kell a kiadatását, azért, mert a cselekmény vonatkozásában szeretnének vele szemben gyanúsítást előterjeszteni. Nem lehet addig meggyanúsítani egy képviselőt, amíg a mentelmi jogát nem adják ki. És ezért haragszik Orbán Viktor, hogy a mentelmi jogával megvédik, és ezzel a súlyos jogeset miatt nem vonják felelősség. Ez volt az egyik nem létező vádponttartalom. A másik kérlek szépen pedig a bennfentes ismeretanyag. Emlékszel?
Igen.
Azzal is meg lesz majd gyanúsítva, ha kiadnák a mentelmi jogát. Én tartok tőle, hogy...
Náluk nincs ilyen bennfentes dolog, ugye?
Nincs. Senki.
A családban sehogy.
Senki nem látott
hiszen
még...
Hiszen Tiborcot nem érdekli a politika.
Senki nem látott még ilyet. Nézd, én ültem már egy pár büntetőeljárásban, és a leghatározottabb jelentem ki neked. Nagyon ritka az az elkövető, aki ne azt mondja magáról, hogy ő ártatlan.
Én szerintem csak kiegészítjük egymást, mert te jogilag nagy szene élvez. Én meg azt mondom, amit az emberek gondolnak, hát nem azonosak a dolgok. Én a Bakács Tibor setenkedőt nem ismertem személyesen, és akkor neki támadtak a 20 deka szalámiért, én másnap felhívtam, és felkértem, hogy írjon a hócipőbe, és tizenvalány évig írt. Azért mondom, 20 deka sajtért valaki tönketen egy élete.
Szalámi. Szóval az más.
Serbeci Gabriel
egy kicsit. Én ennél sokkal nagyobb bűncselekményeket elkövettem, vagy szabálysértéseket. Ezzel dolgot nem veszük észre. Egy protekció is az.
De aki téged lefotózol...
Egy Dunába dobott telefon azonos mondani. A fél ország ellopásával, amit egy család zsebébe van a fél ország.
És 122 bulvár ment a Dunába keresni. A corpus delictit. Hát ez elengedhetetlenül fontos. Utoljára Ambrus Attila csinálta ezt a játszmát, amikor kérlek szépen már 26. alkalommal volt szíves bankot rabolni, annak rendje és módja szerint volt már rutinja. Az egyik ilyen soroksári bankrablást követően a Duna egyik oldalára lepakolta a ruházatát, mint aki átöltözik és beugrik a Dunába. De kérlek szépen fordítva ment a pasas, majd 300 rendőr úszott a Dunába Ráckeve felé, mert a ruhából vonták le a következtetést, hogy hol szállhatott vízre, és merre ment, csak Attila kicsit okosabb volt, és fordítva közlekedett. Itt is ez lesz.
Szóval visszatérve, talán jobban járna, kiadnák a mentelmi jogát, akkor eltiltanák a közügyektől, kapna 3 évet, fölfüggve 2-t föl. De,
Magyar Péter.
De azt hallottam, hogy az osztrák nyugdíjas bácsi újra vezetés leckéket vesz, tehát ne sétáljon létrával sehol, ezt ajánlom.
A Feri bácsi? Feri bácsinak volt az autórendszáma, Feri 001 volt az autórendszáma, és Feri bácsi közölte, hogy ő teljesen józan körülmények között ütötte el ezt az embert, minek jár keresztbe létrával az országúton. Én ott voltam ezen a tárgyaláson, és kérlek szépen, akkor azt a kérdést kellett föltennem Feri bácsinak, hogy ütközött ő már bármilyen ügyben a közlekedés rendészete, mert ők kérem minden évben megbüntetnek. Hozzá van szokva.
Emlékszem rá, hogy arról... írtál, hogy a létrának miért nincs baja.
Hát ez az.
Na, felejkezzünk 60 pusztához.
Ha már létre meg építkezéses dolgok.
Szellemes.
mert hogy újabb hatházi adat látott napvilágot 60 pusztáról, amit Orbán félkész mezőgazdasági üzemnek nevezett. 10 többszobás lakás, méterenként 170 ezer forintos tapéta, 193 négyzetméteres étkező, 40 milliós szőnyeggel, hajópadlós kandallós társalgó, dohányzó klubszoba, pálinka főző terasz, padlófűtéses pince, 260 négyzetméter teremgarázs, 20 négyzetméteres sztékfeldolgozó, 3x14 négyzetméteres fagyasztószoba, 25 négyzetméteres pálinka kóstoló.
Ez teljesen rendben van. Demagóg a hatházi Ákos, mert egy félkész mezőgazdasági üzembe kiírtam, fölkészültem, ez az egyen fölkészültem. Mindegyik jogos. A lakások az éjjeli őké, a tapéta a páncélozott, a pálinka főző teraszon és teremben folyik a pálinka szabadságharc, az étkező a zselléreké, a lakkozott hajópadlós társalgó a munkajaktok magtózainak a kikapcsolódására szolgál, úgy szintén a dohányzó klubszoba, a termesztett dohány tesztelésére, a garázsok kombájnoknak, a sztékfeldolgozóban győző kolbász készül eladása, fagyasztani meg a bolt kell, mert ugye fűtött pincében nehéz bolt tárolni.
Én azon gondolkodom, szerintem erre így a 3%-os otthonstart hittel az épp hogy, tehát nem az ugye 100 milliós felső határa lehet, szóval ez lehet, hogy ugyanúgy 99,5 millióért meg lehet venni, csak kötelező hozzá megvenni a bútorokat is 5 milliárdért.
De meg lehet osztani ezt a nagy vagyont sok kicsire,
ja,
hát és akkor már a hitelképesség
akkor viszont lenne. Nagy, össze kell állni, nagyon jó.
Hát igen, az a, ha már azt mondják köcsér, hogy ez volt Orbán Viktornak a Waterloo-ja, ez meg a Water zebrája, hogy Feitwanger jut eszembe. Van egy nagyon híres könyv, a Herceg és zsidója, vagy Judzűsz, a teljesen mindegy. Abban van az, amikor Zűsz már élet és halál ura, mert hihetetlen tehetséges és magasra vitte, és kastélya van, és meglátogatja egy öreg, kaftános, egyszerű rabbi is, látja, hogy a kastély közepén a aulában, hogy minek hívják, ott van egy papagáj. És csak ennyit mond, te Zűsz, minek egy zsidónak papagáj? És ebben benne van az egész jövő. Tehát magyarán azt kérdezi, egy egyszerű kis ilyen proli, szerény, falusi embernek, meg pártitkárnak, mi a francnak kell egy József Nádor féle palotát csinálni, sőt, még annál is nagyobbat? Hát benne van a végzet.
De olyan végzetesen hazug az egész történet, amit az Orbán állít az apjáról. Egy 85 éves ember most belefog egy ilyen csodapalotának, elvarázsolt kastélynak az építésébe, és azt mondta most ennek a huncnak, nem szeretem a nevét se kimondani, hogy politikai propaganda célú nyesztetés. Világos. 60 puszta, mert a csesztetéstől is óvakodik Orbán.
Nem vagy.
Őt nem csesztetik, őt nyesztetik.
Igen. Nem vagy te egy kicsit naív? Emlékszem, még az MDF időszakában jogszabályváltozást terjesztettek elő, haláladónak nevezték, az öröklési illetéket, emlékeztek erre?
Igen.
Hát fiatal emberek vagytunk, de biztos emlékeztek még erre. És most kérlek szépen, ha 85 éves Győző bácsi éljen soká, győzzön. De kik az örökösei? És ki kapja meg ingyen illetékmentesen azt a vagyonelemet, amit ő hátrahagy? Tehát mondhatja Orbán Viktor, hogy köze hozzá semmi, várományi örökös. És nincs haláladó. Ingyenes a felmenők közötti mai jogügylethátruházás. Ingyenes.
Előbb mondtad, hogy ez most komoly, amit mondasz. Én is mondanék egy komolyat, mert Magyar Pétert kérdezték hatháziról. És azt mondta, hogy nem érte, hogy miért akar indulni a választásokon, hiszen azt mondta, hogy nem lehet választással legyőzni az Orbán rendszert. És azt mondta, hogy náluk csak fedhetetlen emberek indulnak, akik nem érintettek az elmúlt 15 évben. Én kívánom ennek az országnak, hogyha valaha még ilyen rossz sorsa lesz, mint az elmúlt 15 évben volt, akkor olyan ellenzéki politikusai legyenek, mint a hatházi Ákos, aki nagyon sok mindenben bizonyított. Én elhiszem, hogyha most kinyitna egy kaput, akkor itt be akarna áradni az összes gyénémet, Erzsébet féle léhűtő, bocsánat a kifejezés, hogy egy hölgyet ezzel illetek, de hatházi Ákos nagyon sok mindent letett az asztalra. A lelket tartotta sokunkban, milliókban tartotta a lelket. Elhiszem, hogy nem indítják, de hát legalább szebben fogalmazol róla. Vitathatatlan teljesítmények vannak mögötte, és amit ő csinál most, hogy vadidegenek fognak elindulni. A Váhedi Péternek volt egy ilyen válogatottja, hogy kiugott mindenkit a válogatottból, és csupa fiatalt beültetett a válogatottba. Nem is ment igazán, egy pár év múlva visszanyúlt az idősekhez.
Nézd, most van egy hype, ezt te jól tudod, és ez most viszi az embereket. Hogyha mosógépek és villanyoszlopok indulnának választáson egyéniben, azokra is megkapnák a szavazatokat. A közvéleménykutatásokat ne egyétek meg, mert az csak a listás szavazat vonatkozása
van. Én nem akarok egy napot mutatja, én egy konkrét mutatja. Emberről beszélek.
Okay, okay.
Aki egy jelkép, az okay. A második legnépszerűbb ember az országban.
Én még tudok 19 ugyanilyet mondani, akik inkubens erőltek, és jól végzik a munkájukat. És van még egy jó hírem. A választók szimpátiájával bír. És a választók vitték oda őket harmadik, negyedik ciklusban, és megfelelő módon képviselik a körzetüket. Ők majd legyőzik a Tiszás jelöltek? Lehet, hogy legyőzik, mert még egyszer mondom, a szimpátia igen széles sávú. De nem vagyok meggyőzve róla, hogy jobb jelölteket tudnak állítani a saját kiválasztásos módszerükkel, mint amit mi annak idején javasoltak civilek az előválasztásnál. Az előválasztásnak nem sok előnye van, de az biztos van neki, hogy a választó mondja meg, és nem a füstőszobákban döntik el, hogy ki a legjobb jelölt. És nem ott kell egyeztetni, hogy na én akkor itt most elindulok, de akkor te itt ne induljál, ott pedig majd visszalépek a te javadra, hát ezt a focit nem kéne lejátszani. Na most Magyar Péter az helyesen teszi, hogy kiválasztják majd az alkalmas jelölteket, de hogy az az alkalmas jelölt egyben győzelmel is a képes, azt nem tudjuk megmondani. Én magam, hogyha most picit komolyan beszélünk, annak lettem volna a híve, hogy nyissák ki ezt a bizonyos kiválasztást, mert minden párt maga dönti el, hogy hogyan akar jelöltet találni, meghívja őket esetleg Köcsére, ha már arra jár, vagy meghívja őket Felcsútra, és úgy választja ki, vagy Magyar Péterék majd megengedik a kvázi demokráciát, és a végén az elnök vagy az elnökség vétó jogával kijelölik az alkalmas jelöltet. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy biztos, hogy győzelem.
Nem tudjuk, hogy nincsenek-e háttéralkuk. Politikában mindig lehet, és lehetnek háttéralkuk, amiket most nem lehet még nyilvánosságra hozni a Magyar Péteréknek, mert a magyar választó az egy kicsit egy régi történetet hadd mondjuk el, lehet, hogy már meséltem, nem tudom. Annak idén a Kósa Lajos Debrecen polgármestereként, hát nagyon szép város csinált Kécséten, szülőfalumból város csinált, minden szép volt, minden jó volt, -20%-nak hívták, de az egy más kérdés. De az történt, hogy átadták a Piac utcát, a templom előtt, szökőkút, benne egy sellő szobor. Feleségével sétált, feleség azt mondta, fúj, de ronda. Másnapra leszették a szobrot. Ettől a debreceniek megutálták a feleséget. 3 héttel később a Kósát tetten érték egy prostival, még le is fotózták, taxiban ült, MSZP boldogok voltak, hogy ezzel fogunk győzni, és nyomták. Francot. A debrecinek boldog voltak, hogy megcsalták a feleséget.
Borkai,
és megválasztották.
Borkai ügy. A mai világban ez ugyanígy működik.
Hadháziról jutott még nekem eszembe, itt a érdemeit méltattátok, és hát azért ő az egyetlen olyan aktív magyar politikus, aki autós üldözésbe keveredett, és nyert. Szóval szerintem mindenképpen egy unikális dolog.
Megküzdött a Dacia, ugye?
Igen.
Egy Suzuki Wagonerrel. De az nem Wagoner, a Suzuki vagyonőr.
Szóval én és sok kóriás sorstársam, aki csalódott, hogy a GTA, a Grand Theft Auto videójáték sorozat 6. része az átsúszott jövő tavasz, egy picit azért örültünk, hogy láttunk egy jó magyar GTA-t és autós üldözést.
És rá volt írva a pasasra, hogy testőr. De azért volt ráírva, mert az egy cég neve. És tudjátok ki a cég gazda?
Jaj.
Egy olyan másik cég, mert mindig cégháróról beszélünk, amely véletlenül kié Mészáros Lőrinc.
Na, mit nem tudom.
És képzeld, hogy
a testőr... Most tippelni kellett volna, estig itt ültünk volna.
A testőr Kft. Védi 60 pusztát. Annak rendje
is... Azt a dupla kerítése van.
Hogy ne
tehát
tudnám.
A kerítés előtt van egy... Mint azelőtt a vároknak,
hogy... Ugyanaz.
Igen.
Vizes árok.
Mindjárt
át kell ugrani, vizes árok. Én beszéltem az Ákossal, meg beszéltem egy ottani műszaki szakértővel, aki őszintén beszámolt arról, hogy ez valami csoda bűvelet. 1552 Egervárát nem lehetett bevenni. Ez se.
Csak az egyik kéz mit csinál, és tud-e arról a másik? Tiborc nemrég megvette Ráhel veszteséges bababoltját, Ráhel pedig Somogyi erdőt vásárolt Tiborc helyi agrárcégétől. Majd mindketten felültek egy repülőre, és gyerekeikkel Amerikába távoztak, ahol egy New York-i gyorsétteremben le is fotózták őket.
Menekülnek a fiúk. Emlékeztek erre a filmre, a tizedes és a többiekben Sinkovics kiabált. Menekülnek a fiúk! Hát én azt gondolom, akkor az oroszok erről menekültek, de most kikergeti őket. Csak nem a választás.
Aha, igen.
Az előző hócipőben, nem a mostaniban, összegyűjtöttük a félkész mezőgazdasági üzemeit a Tiborcnak. A Bosnyák Juhodály, ez 250 milliárdért vette meg az állam a haverjától. Itt a Gellért gyümölcsfeldolgozó, a Gellért szálló. Itt a Szabadság TS, ez a Szabadság TN a tőzsdepalota.
Igen.
Ez a Marriott Bajonfi kertető. Itt a Schossberger sertéstelep, a Tugai kastély. Ez meg a Dorotea gépállomás és lehalászó. Ja, és azt mondja, hogy saját bevallása szerint soha semmilyen előnye nem származott a politikából, és őt nem is érdekli a politika.
És nem foglalkozik nőügyekkel és pénzügyekkel.
Ez egy szabadtéri család, nem?
Ez szabadtéri család.
Azért, mert hogyha tető lenne, az mind rájuk szakadna.
Meg tudod te beszélni a főszerkesztő asszonyról, Farkasházi Tivadar néval?
Igen.
Hogy tegyek kötelező olvasmányába hócipőt?
A hőcipó.
Hogy vigyázat, hamisítják.
Hogy lehetne kötelezővé tenni? Most te azzal kezdted a mai beszélgetést, hogy tanévnyitó, ugye? Meg nemzeti tanterv. Hát vegyük be a hócipőt, és annak lengyel és módja szerint legyen kötelező, ne csak mixát.
Ha már szóba hoztad a lapot, akkor október 14-én keddel hócipő kabaré lesz a Radnóti Miklós Művelődési Központban a Kárpát utca 13. kerületben. Az a cím, hogy Gálvölgyi János élete és kora.
És nem az életkoráról lesz.
Igen. Ez szellemes.
Kora. Én szerettem a korát, az Osannal együtt jöttek be, de aztán elment.
Igen, és lesz benne még Hernád Judit, Nagybandó András, Kéri László, Bolgár György, és mi ketten is természetesen Gálvölgyi János. Támogató jegyek kizárólag a Lángték a könyvesboltban a Pozsonyi után.
És én mondom, nem lehet velem kivételt tenni, én most megvenném a belépőt.
Igen.
Ebben a pillanatban.
Hát ha mondasz még három jót, akkor téged meghívunk.
Hát akkor mondok hatot. Nem, én szeretem a kultúrát támogatni, és sokszor volt már olyan eset, hogy felajánlottak nekem tiszteletjegyet, ilyetőt, hogy szokták mondani, közreműködő jegyet, meg ilyeneket, és mondtam, nem, én szeretném támogatni a kultúrát. A Madár Színház évekkel ezelőtt egy régi tévéműsort felújított, tévéfilmet, az volt a címe, hogy Tanulmány a nőkről, megvan? És ott nagyon fontos, értékes színészek, házaspárt alkottak, Latinovics volt például Rutkaival, és ők élték az életüket, és ezzel szoros összefüggésben a különböző sztorik megjelenítődtek. Ezt a Madár Színház elvitte bemutatóra. Volt benne egy ügyvéd szerep. Az a megtiszteltetés ért, hogy annak idején felkeresett engem Szente Vajk, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha részt vennék ebben a műsorban, felvennének egy jelenetet, mert az asszonyok összeálltak, és elmennek egy vállóperes ügyvédhez, hogy elegük van a férjükből, és el kell őket választani. És erre a szerepre engem fölkérnének. Csináltak egy felvételt, be kellett mennem a Madár Színházba, adtak egy íróasztalt, minden kellett a taláromat, amit a bíróságon szoktak használni, és fölvették velem ezt a jelenetet. Majd elérkezett a bemutató. Meg voltunk hívva, tényleg ingyenes módon ültem a helyemen. Egyszer csak megy az előadás, majd a főszereplő, kérlek szépen, azt mondja. Akkor mi most fölmegyünk Budára, Budapest legjobb ügyvédjéhez, dr. Magyar Györgyhöz. Ezt bemondta, anélkül, hogy a darabban ez a szöveg benne lett volna. Hát azt az égést, hogy én ott ülök a nézőtéren, és 800 ember feje fordul meg, nem tudom neked elmondani. Tehát ezek után soha, de soha nem vállalok színházi szerepet, és soha, de soha nem kérek ingyen jegyet.
Ha már a kultúra és az ülés és az ezzel való szereplés, ülve cigarettával a kezében énekelte a himnuszt Szent Istvánkor a Műegyetem rakpart színpadján Ajsa Luna, édesapja révén karibi származású énekesnő.
Ezután Novák Előtt feljelentette, Dunakeszi önkormányzata visszamondta a fellépését, Nagyferó provokációnak nevezte, Ókovács Szilveszter szerint színpadon tilos cigarettázni, Tóth Gabi szerint ez az igény a mai rendezvényeken, Pataki Attila szerint Szaúd-Arábiában nem verte volna megtenni, mert másnap lefejezik.
Pázmány Péter katolikus egyetemmel jár, és félig karibi származású. A produkcióval nem mondanák semmit, csak ezekkel a szent fazekakról, akik így neki estek és neki támadtak. Ez a középkorban volt divat, amikor ugye égették az eretnekeket, és mindenki úgy akarta megúszni, hogy feljelenti a szomszédját, hogy ő eretnek, hogy hát, ha akkor őt nem viszik el. Velem megcsinálták ugyanezt, amikor volt egy nagy karta tüntetés, talán 92-ben, 100 000 ember volt, és egyetlen egy dolgot előre kitaláltam. Végig improvizáltam, emlékszem, hogy nagyon sokaknak tetszett, hogy kihúztam egy cetit a zsebemből, és azt mondtam, hogy most kaptam egy táviratot, hogy mi is magyarok vagyunk. Most nem a neveddel viccelek. És meg kellett beszélnem valamit a technikával, mert messze voltak tőlem, és nem akartam felkonferálni a himnuszt, nem akartam elvenni azt az örömet, hogy ez felcsendül. És egy hétig gondolkodtam, hogy ezt hogy jelentsem be, és azt mondtam, és most hallgassunk meg egy dalt, amit mindnyájan annyian várunk. És utána kérlek szépen azt mondták, hogy nótának neveztem a himnuszt. A Pálffy Géféle híradó megvágta, mert azt is ügyesen megkoreografáltam, hogy előtte a Mácsai Pál Adi Istenes verseit szavalta, azelőtt a Slamó, aki Pataki Attilától levált, igen, és egyházi rockot kezdett el játszani, és kivágták a Mácsait, és azt mondták, hogy én diszkót csináltam a himnuszból. Évekig kellett védekeznem, miközben hát a nemzeti dal, meg Schubert is dal, tehát én szerintem egy szép szóval illettem a himnuszt, amit egyébként nem is úgy használunk, ahogy az el kell megálmodta, mert ez egy verbunkos alapú, sokkal feszesebb, pattogóbb az eredeti előadásmód, és minden idők a világ legszomorúbb himnuszaként játszák.
Buskomor lett egy kicsit, igen. Igen.
Na jó, ugye Erkel dohányzott te közben, ugye ez a fontos. Ez jó. Mert itt most Ajsaluna, hát igen, ezzel adja meg a tisztelet.
És a másik dolog még a himnuszról, hogy ugye mi az első sora? Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, ezt Erkelnél így hangzik. De ezt hogy írta meg Kölcsei? Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Tehát nem az Isten áldásáról szól ez.
Legyen neki jó kedve.
Hanem, hogy az Isten ad nekünk jó kedvet, bőséget.
Ezért akarják megváltoztatni a szöveget is, hát, hogy Isten áld meg az Orbán Viktor. Tehát annyira zavarossá vált a dolog.
Most ez a magyar kire vonatkozik.
Igen, az a most necces. Ókovács, mint színházi szakember téved, lehet a színpadon dohányozni. Csak szabály van rá, hogy a tűzoltónak ott kell állnia megfelelő dolgokkal a színpad szélén. Kellett találni egy fogást. Ha nem, nincs fogás, akkor csinálunk. Mint a népszavazásnál, mi a csodánál, hogy mit mondott a
Tiszapánál. Igen, hát, igen.
Neked volt egy igazgatót, akit szívünk szerint megbuktattunk volna a határon, csak viccből. A Sas Józsi Isten nyugosztalja, ugye ezt arra mondtam az eretnegsége, ugye, hogyha feljentem a szomszédot, akkor én megmenekülök. És kint volt a rádiókabaré, Bécsben csináltunk kabaret, 1500 shillingje volt a legtöbbünk zsebében, a Sas Józsinak volt 20 000 shillingje, és fél Bécset hazahozta. És vártuk, hogy mit csinálnak vele a határőrök, illetve a vámosok. Hát nekünk nem volt problémák, vettünk 3 almaszapont, meg 1 kiló Jakobsz kávét, és a következőt találta ki a Sas Józsi. Oda ment, szalutált a vámosnak, a vámos elvtárs. Itt mögöttem egy amerikás magyar hangosan szitta a Magyar Népköztársaságot. Legyenek vele nagyon udvariasak, nehogy hazánk rossz hírét keltse. Hát ezek után nem lehetett azt mondani, hogy köszönjük művész úr, akkor most nyissa ki a csomagtartóját.
Ha már a csempészet szóba került, eszebe jutott Schmidt Pál, a nagy vívó, mert hát arról ismerjük, hogy része volt az olimpiai bajnok csapatnak, hogy akkoriban csempészhettek, az volt a fizetség, hogy áthozhattak a határod, ezt azt eladtak. És a szerencsétlen, ő maga mesélte, lemezeket, tehát ezek a bakelit lemezeket vásárolt kint, vonaton jöttek, berakta az ülés alá, csak azt felejtette el, hogy fűtés, ott van a fűtés, és mire megérkezett, ilyen lett mindegyik.
Csempész, most más divat van csempészet vonatkozásában, mert a határok, mint tudjuk, Európában nyitottak, ugye, és lehet szabadon járni, kelni. Embercsempészet, most ez lett a divat, és érdemes ezt a bűncselekményt változtatást fölvállalni, mert ha elkapják, lefolytatják vele szemben az eljárást, dolgozik a rendőrség, dolgozik az ügyészség, dolgozik a bíróság, elítélik, bekerül a büntetés végrehajtásba, végigfut az összes rendszeren, majd szabadon bocsátjuk. Mivel indokolják? Zsúfultak a börtönök. Hát akkor tessék bűnözni, javaslom az embercsempészetet választani, mert ez a következménye.
Nem biztos, hogy minden hallgatónknak ezt tanácsolnánk, hogy a következő két hétben, amíg újra lesz tele a hócipőnk, addig próbálkozzanak meg ezzel, vagy aki nagyon vakmerő, az esetleg fogja szaván dr. Magyar György ügyvédet, és hát ha ez alatt a két hét alatt már úgy véget is tud érni ez a folyamat, és két hét múlva, amikor újra jelentkezik ez a műsor, akkor már újra szabadlában tudja hallgatni a következő adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Itt voltak Farkasházi, Teddy, Selmeci, Tibor, és mai különleges vendégünk, dr. Magyar György ügyvéd. Az adás elkészítésében még segítkezett Sugár Ágnes, Turi Lui és Loboda Pista, a műsorvezető Penke Bence. Minden jót, viszont hallásra!
A Tele a hócipőn című műsort hallották.